Folytatódik az Okosutas magazin, és ahogy ígértem, hasznos tippek, trükkök, tanácsok az indulóknak a budapesti reptérről. A reptér kiadott egy közleményt, tanácsgyűjteményt, és ezeket átfutva támadt olyan érzésünk, hogy egy részük nyilván a legkezdőbb utazóknak szól, de vannak olyanok is, amelyek mondjuk hasznosak lehetnek bárkinek, vagy kevésbé ismertek, és még nekünk is támad hozzáfűzni valónk, amivel talán úgy ki tudjuk egészteni, hogy vannak benne esetleg új tippek is mindenkinek. F. Szabó Emese itt van a vonalban, és akkor együtt próbáljuk megfejteni, illetve kiegészteni a reptér által nyújtott információkat. Szervusz!
Sziasztok!
Nos, a reptér ugye azt mondja, hogy fantasztikus kínálat van, 136 célállomás és rekordforgalom, stb. De hogy mik a tanácsok a gördülékeny utazásért? Kezdjük mindjárt egy olyannal, ami nem sorrendbe haladva a közleményben, amit kicsit rögtön fönnakadtunk. Ez egy általános jó tanács, ez a 2,5 óra, hogy legyél kín időben, hogy 2,5 órával hamarabb menj ki. Plusz a Ryanair is minden budapesti utasnak minden indulás előtt kiküldi azt az információt, hogy felújítások várhatók a budapesti reptér környékén, ha már régen nincsen, illetve van, most éppen ugye a parkolást ez befolyásolja, de hogy ez a 2,5 órás szabály, ez mennyire fontos ennek a betartása. Hát erről azért szerintem nekünk kicsit más a véleményem, lehet, hogy neked is más. Én másfélre szoktam időzíteni, nyilván attól is függ, hogy mekkora a forgalom, de szerinted ki kell menni 2,5 óránál, nem hinném.
Nem, de azért mielőtt kitaláljuk, hogy mit akarjunk és mikor induljunk, érdemes azért egy pillantást vetni a forgalmi adatokra, mert pont az egyik ismerősem tegnap vagy tegnap előtt posztolta ki a Facebookra, hogy állnak, mint a cövek a kivezető, bevezetőn, tehát egy gyorsforgalmi útnak nevezett valamin, és tehát, hogy késile a gépet. Azért valószínűleg nem késtele, de hogy azért ezt bele kell kalkulálni, hogyha az a Ferihegyi gyorsforgalmi az beáll, akkor azt ő komolyan gondolja, tehát hogy az nagyon kellemetlen tud lenni, ezzel együtt azért a 2,5 órát egy kicsit túlzónak gondolom.
Viszont ugye ez a 2,5 óra, ez már a reptértől független, tehát ez már a legyél ott, tehát a forgalmi fennakadást azt még vedd
nem
bele.
Gondolnám. Hát igen, tehát hogy nem gondolnám, hogy kell, tehát hogy egy ilyen, ha feladott podgyászunk van, ha nem tudom én mink van, akkor az még plusz egy fél óra, de szerintem is egy ilyen másfél óra az azért elegendő. És a forgalmat kell belekalkulálni.
De ha szívesen ücsörgünk, és teljesen biztonságra akarunk menni, menjünk, akár háromnál. Tehát végül is ezt valamilyen szinten egyéni, de hogyha csak azt nézzük, hogy a reptéren az ottani várakozási idők mit tesznek indokoltá, és most nem a kiutási idővel, meg a potenciális dugókkal, meg vonatkésésekkel, kimaradásokkal számolunk, amik a reptéren mennyit kell ácsorogni, az ebből a szempontból a budapesti reptér az egyik legjobb. Tehát elég sok helyen járunk, de hogy gyakorlatilag.
Mondjuk a reggel 6-os géphez nem kell kimenni hajnal 3-kor.
És egyébként pont a reggel 8-os indulásokkor, mikor 6:30 követ gyakorlatilag elindul a 25 gép, a több mint 10 itteni Wizz és Ryanair, az szépen kirajzik és minden egyszerre indul, akkor sincsen. Korábban azért nagy sorok voltak a biztonsági ellenőrzésnél, ezt nagyon profin kezelik egyébként, tehát 5 percnél vagy 10 percnél, 5 percnél több szerintem 10, egy év igen. Alatt egyszer találkoztunk, de nagyon kicsi a sor. A check-in az több, ha van feladott podgyászunk, akkor arra nyilván rá kell szánni, tehát teljesen más a matek akkor, hogyha feladott podgyásszal indulunk. Én arra mindig egy fél órát rá szoktam számolni.
Hát egy fél óra, igen. Mert ott bele lehet csúszni, hogy csak ez egy pult van nyitva, ott feltorlódnak, ott igen. Mindig van problémás ügyfél.
Ha viszont kézi podgyászra számolunk, akkor az a másfélnél előtte kin lenni, és utána a forgalomra mennyit hagyunk rá, az már a mi dolgunk, de a reptéren nem kell ücsörögni baromi sokat, mert hogy a biztonsági ellenőrzésnél nem fogunk sokat állni. És onnantól kezdve, ha kézipodgyászunk van, akkor már csak a kapunál levő sor az, ami számít, ott meg ahogy is ott van, mínusz fél óra.
Már az egy másik, igen. Biztos ezt akarod mondani következőnek, de akkor mondom, hogy ugye Ferihegyen az A és a B az a teljesen mindegy, hogy melyikhez megyünk, tehát hogy bár ott rajta van a beszállókártyánkon, hogy az A-ból indul, vagy a B-ről indul a gépünk, valójában ha az egyik teljesen fel van torlódva, akkor néha ott a staff maga irányítja át a feltorlódott embereket a másik bejárathoz, tehát mindegy, hogy melyiket használjuk, és ez is gyorsítja a bejutást egyébként.
Jellemzően az A-n sokkal kevesebben vannak, tehát sokszor érdemes átmenni, hogyha föladott csomagunk van, és a B-n van dolgunk, vagy éppen arra éppen onnan érkezünk, mondjuk a parkolók irányából eleve az van közelebb, oda megyünk be, és mármint az olcsóbb, távolabbi parkolókból, hogyha besétálunk, akkor adja magát, hogy ott menjünk el, de sokszor azért lehet. Nincs ebből nagy probléma pont azért, mert általában kicsi a sor a biztonság ellenőrzésnél, de hogyha kicsit földúzod, akkor szinte mindig a másik oldala gyorsabb. De egyébként volt rá példa, hogy ezt ott figyelik, és át is tessékelnek, úgyhogy ezzel sincs gond. Mi már automatikusan az A oldalról megyünk, mert azt szinte mindig egyszerűbb. Hogyha busszal jövünk ki, akkor meg a legegyszerűbb, hogy amikor leszállunk, akkor jobbra megyünk, és akkor föl a lépcsőn, és akkor ott vagyunk, és ott általában kicsi a sor. Nos, természetesen az a jó tanács, ugye hát sose gondoltam volna típusú jó tanácsok, hogy az irataidat hozd el, meg figyelj rá oda. Ami viszont fontos kiegészítés, párszor mondtuk, de érdemes megismételni, hogy az irataknak a lejárata, és nem csak a lejárata, hogy a mi iratunk éppen érvényes vagy lejár, arra érdemes odafigyelni, hanem vannak országok, amelyek 3 hónap, vagy mondjuk 6 hónap lejárati idő kérnek még, hogy érvényes legyen az útlevél, tehát -6 hónapon belül már nem fogadják el, és nem engednek beutazni, és ez talán kevésbé ismert.
Igen, hogy a harmadik országok jellemzően, és az egyik példánk az Izrael volt, ahova most ugye nem lehet utazni sajnos, és ilyenkor nem engednek föl a gépre. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy majd akkor szólnak, hogy ebből lehet, hogy problémád lesz, és akkor majd ott besírod magad a reptéren, hanem nem mehetsz föl. Uh-huh. Tehát el sem indulhatsz. És láttunk olyan kétségbe esett utast, aki ott állt a
beszállító kapunál, és mondták, hogy már pedig te nem utazol. Igen.
És ez borzasztó kellemetlen. Úgyhogy ez érdemes, jellemzően harmadik országoknál érdemes erre külön rákeresni, hogy van-e egy ilyen extra szabály.
Mi az a harmadik ország? Mit értesz harmadik országnak?
Hát ami nem uniós és nem EGT. Tehát ugye ezt nevezzük harmadik országnak. Bár ez egy ilyen áfa
szabályozásból
eredő kifejezés, de hogy azt jelenti.
Ide tévedt az adóipari újságíró éned. Na jó, oké.
Igen.
De akkor nézzük a másik oldalt is, ami még egy irgalmatlan szerencse volt. Körülbelül, hát nyilván lepergett előttünk életünk filmje, amikor azzal szembesültünk, hogy lejár személyigazolvánnyal próbálunk utazni. Amikor kiderült, hogy nem probléma. Vannak uniós országok, ahol simán elfogadják.
Például Németország, tehát azért ez sem általán, és ha jól emlékszem, az volt.
Dánia volt, azt hiszem.
Dánia? Igazad van.
Igen, Németország például, és van még egy lista, ahol elfogadják, nem vég nélkül, talán csak egy év.
Nem, ilyen 30 nap vagy 90 nap, szóval ilyen belátható idő, azt elfogadják.
Tehát nem baj, hogyha leért, de persze figyeljünk rá oda. Ez csak egy irgalmatlan szerencse volt, mi is így értesültünk erről a kevésre ismert szabáról, hogy beleszaladtunk volna a késbe, aztán azóta nagyon figyelünk mi is, úgyhogy ezt is saját káron tapasztaltuk volna meg, de kiderült, hogy ezzel nincs probléma. Amit kiemel a reptér, és egyébként szerintünk is fontos, és ajánlják is, hogy vigyünk magunkkal kulacsot.
Hallod, 10-15 évvel ezelőtt mi voltunk a sutyok, hogy nem veszünk ásványvizet, hanem viszünk palackot, és megtöltjük, mert akkor meg ez lett a trend.
Mert akkor a csóringesség szimbóluma volt, most pedig te vagy a nagy környezetbarát utas.
Azt, hogy van 83 használaton kívüli kulacs otthon, amivel ugyanúgy leírtam a jeges medvéket, az egy másik tört dolog.
Így van. Na most egész jól elterjedt Európában, sokan ezt már megcsinálják, mármint, hogy nem meleg budivíz, hanem kimondottan ivókutakat, ivóvízlelőhelyeket létesítenek a reptereken, és most már nagyon sokan utaznak úgy, hogy ezt föltöltik. És az első években nyilván azért volt inkább ilyen érzetet, hogy ezen csak spórolni akarsz, mert ugye amikor bevezették a vizes szabályt, hogy nem lehet átvinni a biztonság ellenőrzésen, csak ugye az 1 decis kis flaskákban 10-szer 1 deci folyadékot, és onnantól kezdve vizet sem vihettél magaddal, onnantól azért a repterek eléggé felárazták az ásványvizeknek az árát, a palackos vizeknek az árát, amit árultak, de most már ez tényleg átváltott abba, hogy tényleg az a menő most már, hogy ha magadnak töltesz, és nem dobálod ki a műanyagot, és ez így van jól egyébként, és ez tök jó.
Igen, igen.
Ezt nem tudtuk egyébként, ebből a közleményből kiderült, hogy 13 ivókút van, vagy ilyen töltőhely a budapesti reptéren, viszont azért azt tegyük hozzá, hogy én körbejártam háromszor, mert tényleg meg akartam bizonyosodni arról, hogy tényleg nincs. Tehát pont az egyik legsűrűbb, legforgalmasabb helyen, ahol a legnagyobb szükség lenne rá előtt, beszállás előtt, pont ott nincs. Tehát ugye a kettes, a B-terminál, az útleveles kiléptetésnek a hosszú új, ilyen betonos mólója, nem tudom annak pontosan mi a neve, ott néhány kapu van csak, ami közvetlenül az útlevél ellenőrzés után van, de a hosszú, pár éve épült új móló sok kapuval, ott van legalább két vizes blokk, meg van kávézó, meg van még egyéb infrastruktúra is, de pont ott nincsen ilyen víztöltési lehetőség. Úgyhogy, ha arról az oldalról indulunk, akkor két lehetőségünk van, legalábbis mi kettőt ismerünk, hogy még egyből az útlevél ellenőrzés előtt van ivókút, ott megtölthetjük, vagy pedig később, még mielőtt elindulunk a mólóra kifele a távoli kapukhoz, baloldalt az ottani vizes blokknál, ahogy átérünk az útlevél ellenőrzés utáni első bolton, akkor a baloldalt levő vizes blokknál ott van ivókút, és akkor ott lehet tölteni, hogy ez egyszerűsíti a dolgunkat. És egyébként...
Én leegyszerűsítem ezt, tehát hogyha látunk egy ivókutat, akkor töltsük meg a kulacsot, tehát hogy plusz 6 dekát kell, vagy 60 dekát kell vinni magunkkal.
Legegyszerűbb az útlevél ellenőrzés előtt, mert ott van útbeesik, és azt látjuk, viszont ha ott nem töltjük, akkor már a gépek többsége nél, hogyha megyünk, és azokat a mosdókat használjuk esetleg, amelyik útbeesik, ott már nem lesz. Tehát ott már nem fog ez előkerülni. Hiába van 13, ebből ott azért az elrendezése az nem a legoptimálisabb. Hogyha A-termináról indulunk, meg a fapados kis külső mólóról, ahonnan az olcsóbb járatok indulnak, ott mindkét tízes blokk mellett van, tehát ott könnyű belebotlani, ott sokan eltöltik, és ezzel nincsen semmi probléma. No, haladjunk tovább. Nyilván a gyógyszerek meg a fontos dolgok kerüljenek a kézipoggyászba, elv az alapvető és fontos. Tegyük a kézipoggyászba a pénzünket, útlevelünket, ilyesmét. Annyi kis kiegészítés, hogy azért jobb, hogyha az inkább a zsebünkben van, mint hogyha a podgyászba, de amúgy a lényeg az, hogy velünk legyen.
Hát a nők zsebében jellemzően nem fér el semmi, úgyhogy szerintem
Mármint kinek a zsebében nem fér el semmi?
Hogy a nőknek.
Hát igen, a nőknek általában van egy kis retikül. A kérdés, hogy ezt pluszként értékelik-e?
Valószínűleg ezért a közleményben azért nem volt benne, hogy a kis oda hasításiba tegyük bele, mert hogy hivatalosan nem lehet hasításid, csak egy fedélzetre felvitt csomagot, de itt a mondás lényege az, hogy vidd magaddal, tehát hogy semmi olyan, tehát olyan, csak olyan legyen a feladott podgyászban, ami ha elvész, akkor viszonylag sallangmentesen pótolható, tehát hogy az csak pénzkérdés, tehát hogy se értékes dokumentumokat tartalmazó laptop, se a nem tudom én, az ne legyen benne. Egyébként nekem az érdekes volt itt ennél a pontnál a gyógyszer, tehát hogyha valaki olyan gyógyszereket szed, ami esetleg ilyen problémás lehet, akkor az orvostól lehet kérni egy igazolást, hogy ő szedi ezt a gyógyszert, és akkor egy bizonyos országokban elég kényesen kezelik azt, hogy milyen gyógyszerek vannak az utasnál, és akkor ez csak megmutatja, hogy bocs, de én ezeket szedem, és akkor nem lesz ebből probléma. Talán.
Jó, akkor nézzük meg még a biztonsági ellenőrzést, nyilván kiemeli a reptér, hogy laptopot, elektronikus eszközöket itt nem kell kivenni, tehát Pesten nem kell szétszedni a csomagunkat, hogyha valakinek olyan, hogy ez kicsit bonyolít a utazást, abszolút benn maradhat, a folyadékot viszont igen, azt külön kell kitenni. Viszont ennek az elterjedése laptop, az leállt Európában.
Igen, ha van laptop és van mondjuk egy e-book olvasó, akkor viszont az egyiket ki kell venni, mert hogy a kettőt egymáson nem tudja érzékelni.
Tehát egy ilyen elektronikus eszköz maradhat
benne. Igen, ez egyre vonatkozik, igen.
És ezzel nincs is probléma. Ez nagyon elkezdett terjedni kb. 2 évvel ezelőtt, aztán leállt. És továbbra is a repterek nagyobbik részén Európában a saját tapasztalataink szerint maradt a régi rendszer, tehát a laptopot is. ki kell szedni. Hát az viszont, hogy ezzel kapcsolatosan mit követelnek meg, az meg teljesen változó. Egy biztos, hogy mindig te vagy a hülye, és mindig csúnyán néznek rád. Tehát ha kiveszed a tokjából, akkor nem, akkor nem így kellett volna, te idióta. Ha nem veszed ki, akkor másik reptéren, akkor miért nem veszed ki? Ezt sem tudod, te idióta. Legalábbis így érezzük sokszor, hogy valamit nem úgy csinálunk, ahogy kellene, apróságot, de mindig csúnyán néznek ránk a biztonsági ellenőrzésnél Európában. Sok helyen. A lényeg az, hogy ki kell venni, vagy nem kell kivenni, azt érdemes mindig sorbáláskor már az adott reptéren, a piktogramokon, a kiírásokban, leírásokban tanulmányozni, és akkor annak megfelelően reagálni. A víz kivétel az is elindult, hogy már az új gépek, beszéltünk róla korábban, hogy már nem kell a folyadékot sem, de ez leállt. Itt biztonsági okok is életbe léptek, ez a folyamat sajnos megállt. Úgyhogy
igen, és ez a geopolitikai helyzetet nézve, ez nem is fog enyhülni egy ideig.
Hát most a legfrissebb...
Mediterrán országokban szokott lenni az, hogyha valami ketchupot, olívaolajat, nem tudom én mit szeretnénk átvinni, akkor vannak olyan speckó, ilyen átvilágító kis tuccok, amivel azt át lehet vinni, de erre nem érdemes. Tehát, hogy a 100 éves konyakot azért ne próbáljuk meg így átvinni, mert lehet, hogy ott marad, és akkor meg kell inni.
Uh-huh. Így van.
De hogy láttunk már ilyet, hogy átengedték a nagy folyadékot, tehát egy üveg olajat, vagy nem tudom, mi volt az.
Na, maradt fejenként egy pont, amit még kiemelhetünk, úgyhogy mondok gyorsan egyet, amíg te elgondolkodhatsz, hogy mi az, ami szerinted még érdekes vagy fontos. Én a lounge-okat emelném ki, a reptér nyilván felhívja a figyelmet, hogy vannak ilyenek. Ezek közül a legtöbbet mi a Mastercard lounge-ról szoktunk beszélni, mert a prémium Mastercard kártyákkal oda ingyenes bejárási lehetőség van, és az egyel kisebb, talán gold, tehát egyel kisebb fokozatnál 4000 forintért, ami 10 eurónak felel meg, lehet bemenni igazából, az sem, az a eszeveszett drága kategória, de például különböző, van azért több utasváró, ahol el lehet tölteni az időt, meg finomokat lehet enni, inni, miközben a gépre várunk, azokba is be lehet menni, tehát már régen nem úgy van, hogy csak első osztályú jeggyel, vagy különleg, vagy előre méregdrágán megvéve. Ez általában az ilyen 20 és 30 euró közötti összeg van, ahol mezei utas, mindenféle tőrutas program, vagy speckó jegy nélkül oda be tud menni, de például a Revolutnak is van olyan akciója, hogy kedvezményesen ad ilyet bizonyos számlacsomagokban, úgyhogy ezt én például már használtam többször is külföldön, amikor már nagyon-nagyon éhesen érkeztem, és időm is volt még, akkor ez azért néha jól jöhet, akár induláskor is a budapesti reptéren azoknak, akiknek mondjuk nincs olyan Mastercardjuk, amelyekkel a váróba bemehetnek, tehát itt is ugye több váró közül lehet választani, csak eltérőek a belépési kondíciók. Na, te még mit emelnél ki?
Akkor dicsérjük egy kicsit a repteret, hogy szerintem tök jó kávézási lehetőségek vannak, tehát, hogy nagyon jó kis kávézók vannak finom kávéval, tehát, hogy tényleg jó kávé csészéből, nem papírpohárból, és igazából sok leülőhely van azért, tehát ahol olyan normálisan lehet várakozni, nem azért tudunk néhány olyan repteret mondani, ahol ott tényleg élével hajtogatva állnak az emberek, és szoronganak a büdösben, tehát hogy ehhez képest a budapesti reptér az sokkal kultúráltabb, tehát hogy egész jól megcsinálták pár évvel ezelőtt a új szárnyat, és azt szerintem abszolút
hát
európai
színvonalú. Tömegnyomó reptérről pont a műsor első felében értekeztem PISA kapcsán, úgyhogy ez épp ide vágott. Ami nekem még tetszett, és kerültött eszembe, hogy jó, hát akkor dicsérjük a repteret, a biciklis töltő. Az nagyon jó pofa. Tehát telefontöltő, de te generálod az energiát, már a budapesti reptéren is van ilyen, tehát fölpattansz, tekersz, és magadnak termeled meg az energiát, amivel a telefonodat tudod tölteni. Úgyhogy ilyenek is vannak már a reptéren, elég sok babakocsi van, amiben a gyerekeket be lehet ültetni, tehát ezek tök korrekt és érdekes szolgáltatások. Viszont még egy pillanatra visszakanyarodva oda, amit te mondtál, a helyeket meg a tágasságot illetően, ez nem érvényes magára a beszállító részre, tehát a Fapados terminálon, a kinti A12-től 20 nem tudom hányig tartó kapuknál, ott azért, miután a beszállókártya ellenőrzés megtörtént, ott azért mondjuk egy félgépnyi hely van, ülőhely van benne azokban a ketrecekben, ahol már a konkrét beszállásra
várunk. Igen, ez egy karám, vagy egy ketrec
valóban. De itt azért mondjuk 5-20 percig töltenek általában az emberek. Mi azt, ha hamar kimész, és elsőnek bemész, akkor le tudsz ülni, és kényelmesen vársz. A másik verzió, hogy kényelmesen utazzál, hogyha utolsó pillanatban mész be, mert akkor meg onnantól kezdve, hogy beléptél, azért általában perceken belül már indul a beszállítás, és akkor tudsz menni a géphez. Úgyhogy így lehet ezt kikerülni. Ott valóban a felegép azért áll, hogyha tele járatok vannak. Azért most már 230 fős vízzergépek repkednek, és ott szerintem egy olyan 100-120 ülésnél biztos, hogy nincsen több. Úgyhogy ez egy apró kellemetlenség, de mondjuk érthető, hogy nem vették ezt nagyobbra. Erre azért érdemes készülni, megfigyelni. Jó, hát akkor hirtelen ennyi tippünk van a budapesti indulásra, és az tök jó hír alapvetően, hogy egy nagyon kulturált repterünk van, és erről évek óta ez így működik, még amikor máshol fennakadások, meg nagy sorok voltak, meg komoly munkaerőhiány, stb. Akkor sem volt, még a Covid utáni években sem, és ez most arra sem változott. De ezekre azért érdemes figyelni, hogy még kényelmesebben, zöggenőmentesebben utazzunk. No, hát köszönöm szépen, hogy te is elmondtad itt az észrevételeket. F. Szabó Emese kollégám segített ebben, és ezzel vége is az Okos Utas magazinnak. Elköszönünk. Hú, de hát ez a te szöveged, úgyhogy ezt akkor most visszatartítom.
De nem, de már pont ezen gondolkodtam, hogy most akkor itt telefonba köszönjek el.
Igen.
Hát nem látom itt magam előtt a rádiós környezetet, úgyhogy koncentrálnom kell, hogy bízd magadban utaz okosan. Ugye ez a olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a Rádiókafét. Sziasztok!
Na, hát akkor én még hozzáteszem, hogy akkor az én hangom legyen az utolsó. Jövő héten természetesen folytatjuk, addig is jó utazást mindenkinek, szevasztok!